Simon Scarrow, a sas prédája. A sas sorozat 5. kötete. A könyvet felolvassa professzor. A felvétel 2025. márciusában készült. Fivéremnek, Scottnak és Alexnek szeretettel és köszönettel az együtt töltött szép időkért. Első fejezet.
Milyen messze van még a tábor?
Kérdezte a görög, ismét hátra pillantva a válla fölött.
Odaérünk még sötétedés előtt?
A kíséretéül szolgáló kis lovas csapatot vezető Decurio kiköpött egy alma magot és lenyelte a fanyar gyümölcshúst, mielőtt válaszolt volna.
Ne aggódj, uram, odaérünk. Úgy számolom már csak 5-6 mérföld.
Nem mehetnénk gyorsabban?
A férfi megint átpillantott a válla fölött, a Decurio pedig nem tudott tovább ellenállni a csábításnak, hogy ő maga is hátra nézzen. Ám a hőségtől reszkető vidéken nem volt semmi látnivaló. Az ösvény kihaltan nyújtózott a két sűrű erdő borított a domb közötti hágó felé. Senkivel sem találkoztak, amióta délben elhagyták az előretolt hadállást. A Decurio és 10 lovasa két testőr védelmezte görög kísérőiként Plautius tábornok hatalmas táborába tartottak, ahol 3 légió és tucatnyi auxiliáris alakulat gyülekezett, hogy döntő csapást mérjenek a Caratacus vezette briton seregre, amit abból a maroknyi törzsből toboroztak, amelyek még mindig hajlandóak voltak harcba szállni Rómával. A Decuriót nagyon furdalta a kíváncsiság, vajon mi dolga lehet a görögnek Plautius tábornokkal. A hajnal első fényénél parancsba kapta a tungri lovas kohors prefektusától, hogy válogassa ki csapata legjobb embereit, és kísérje el a görögöt a tábornokhoz. A Decurio nem kérdezősködött, csak engedelmeskedett a parancsnak, de most kíváncsian saddított a görögre. Egyszerű vörös tunikája és dísztelen köpenye ellenére a férfiról lerít, hogy gazdag és előkelő. A Decurio utálkozva mérte végig a gondosan ápolt körmöket, valamint a drága, citromillatú olajjal bekent sötét hajat és szakállat. Habár nem viselt ékszereket, ujjain fehér sávok mutatták, hogy általában gyűrűk sokassága van rajtuk. A Decurio halvány mosolyjal arra a következtetésre jutott, ez az ember egyike a felszabadított görög rabszolgáknak, akiknek sikerült bejutniuk a császár hivatalnokai közé. Az a tény, hogy most Britanniában van, és láthatóan nem akarja felhívni magára a figyelmet, azt jelentette, valami különleges küldetésben jár, amelyről a császári udvar nem tájékoztathatta írásos üzenetben a tábornokot. A Decurio lopva a görög mögött lovagló két testőre pillantott. Mindketten egyszerű ruházatot viseltek, és köpenyük alatt katonai fegyverszíjon egy-egy rövid kard lógott. Nem egykori gladiátorok voltak, akiket a gazdag rómaiak olyan előszeretettel alkalmaztak testőrként. A kardok és viselőik akaratlanul is elárulták magukat. A Decurio azonnal tudta kicsodák. Pretoriánus gárdisták, akik sikertelenül próbálták leplezni gilétüket. Ezen kívül volt még egy bizonyítéka annak, hogy a görög a császártól kapott megbízatásban jár. A hivatalnok ismét a háta mögé pillantott.
Eltűnt valaki? Tudakult a Decurio.
A görög körbenézett, majd mosolyt kényszerített az arcára, próbálva leplezni nyugtalanságát.
Igen, legalábbis remélem.
Olyas valaki, akiről nekem is tudnom kellene?
A görög egy pillanatig a Decuriót nézte, aztán ismét elmosolyodott.
Nem!
A Decurio várta, hogy a görög bővebb magyarázattal szolgáljon, ám az tudomás sem véve róla elfordult. A lovas tiszt vállat vonva beleharapott az almájába, s végig pillantott a környező vidéken. Délre a Tamesis felső folyása hömpölygött át a dimbes dombostájon. Az ősi erdőségek körülfonták a hegycsúcsokat, amíg körülöttük szétszórva a dobunniak apró falvai és tanyái álltak. Ők voltak az első olyan törzs, amely hűbér esküdtett Rómának, mikor a légiók egy évvel korábban partra szálltak. Kiváló hely lenne a letelepedéshez, tűnődött a Decurio. Miután leszolgálja a 25 évét, és megkapja a római polgárságot egy kis pénzjutalommal, vesz majd itt egy birtokot, a veterán kolónia közelében, ahol békességben töltheti hátralévő napjait. Talán kinéz magának egy helyi nőt Camulodunumban, akit feleségül vehet. Felnevel néhány gyereket, és közben nap mint nap kábára issza magát. A kényelmes életről szőtt fantáziálását hirtelen félbe kellett szakítania, mivel a görög megzabolázta a lovát és hátra nézett az úton. Barna szemei összeszűkültek szedett szemöldöke alatt. A dekúrió teli szájjal káromkodva felemelte a karját, hogy megállítsa embereit, majd nyugtalanul a görög felé fordult.
Mi az?
Nézd!
Mutatta a görög.
Ott!
A dekúrió bőrrel megerősített lovagló nadrágja megnyikordult, ahogy a férfi fáradtan megfordult a nyerekben. Egy pillanatig semmit sem látott, aztán, ahogy feljebb pillantott oda, ahol az ösvény eltűnt a dombok mögött, lovasok sötét alakjait látta előbukkanni a fák árnyékai közül. A napfénybe kirontva egyenesen a görög és kísérete felé vágtattak.
Ezek meg kicsodák, mormogta a dekúrió.
Fogalmam sincs, felelte a görög. De azt hiszem, tudom, ki küldte őket.
A dekúrió ingerülten pillantott a görögre.
Ellenségek?
Nagyon is!
A lovas tiszt tapasztalt szemmel pillantott végig az üldözőkön, akik már csak alig egy mérföldnyire jártak tőlük. Nyolcan voltak, sötét barna és fekete köpönyegeik lobbogtak a hátuk mögött, ahogy előre hajolva bíztatták hátasaikat. Nyolcan, 13 ellen. A görögöt nem számítva. Kedvező esélyek, vélte a dekúrió.
Eleget láttunk,
fordult el a görög a távoli lovasoktól, és hátra rúgott a sarkaival.
Induljunk!
Előre!
Parancsolta a dekúrió, mire a kísérők a görög és annak testőrei után iramodtak. A lovas tiszt nagyon dühös volt.
Nem kellene így elmenekülniük.
Túl erőben voltuk, és pihentethették volna a lovaikat, amíg várják, hogy az üldözők kifáradt hátasaikon utolérjék őket. Gyorsan vége lett volna. Ellenben fennállt a lehetősége, hogy valamelyik támadó esetleg szerencsésnek bizonyul, és sikerül rátámadnia a görögre, márpedig a prefektus parancsa nagyon is egyértelmű volt, a görögnek nem eshet baja. Bármi áron meg kell védeni. A dekúrió ezért belátta, hogy ennek fényében legjobb, ha elkerülik a bajt, akármilyen kellemetlen legyen is a menekülés gondolata. Egy mérföldnyi előnyük van, ezért biztosan sikerül még azelőtt elérniük Plautius táborát, mielőtt az üldözők karnyújtásnyi távolságba érnének. Amikor ismét hátra pillantott a válla felett, a dekúrió döbbenten látta, hogy az üldözőik immár sokkal közelebb járnak. Bizonyára kiváló lovaik vannak, gondolta. A saját és emberei lovai olyan jók voltak, mint a kohorsz bármelyik hátasa, na most alaposan leiskolázták őket. Ráadásul az üldözők is kiváló lovasok lehetnek, ha ilyen vágtára képesek bírni állataikat. A dekúrióba most először hasított bele a kétely. Ezek nem egyszerű banditák. Lobogó köpönyeikből és tunikáikból, illetve sötét hajukból és barna arcbőrükből ítélve, még csak nem is szigetlakó benszülöttek. Ráadásul a kelta törzsi harcosok csak akkor támadnak rá a rómaiakra, ha túlerőben vannak. Emellett úgy tűnt a görög, tudja, kik ezek. Népére jellemző módon a férfi arcán most jól látszott a rettegés. A görög a dekúrió előtt vágtatott, bizonytalanul imbolyogva a nyerekben, míg testőrei jóval ügyesebben és magabiztosabban ültek lovaik hátán. A lovas tiszt fogait kivillantva fanyarul elvigyorodott. A görög bizonyára nagyon derekassan viselkedik a palotában, de elég szánalmasan lovagol. Nem tartott sokáig, és bekövetkezett az elkerülhetetlen. A görög éles sikollyal oldalra billent, és bár egy utolsó kétségbeesett mozdulattal belekapaszkodott a kantárba, a lendülettől végül alázuhant a nyerekből. A dekúrió szitkozódva zabolázta meg hátasát, és épp csak sikerült kikerülnie a földre zuhant férfit.
Állj!
A kisörök csapata káromkodások és riadt nyerítések közepette csatasorba állt a hátán fekvő görög körül.
Jobban jársz, ha életben vagy, te nyomorult,
marogta a dekúrió lecsusszanva a nyerekből. A két testőr azonnal mellette termett, és a férfi fölé hajoltak, akinek életét rájuk bízták.
Életben van, mormogta az egyikük. Igen, még lélegzik.
A görög szemei kinyíltak, de a ragyogóan tűző nap miatt rögtön be is csukottak.
Mi történt?
Kérdezte a görög szinte öntudatlanul.
Emeljétek fel, rivalt rá a dekúrió testőrökre. Tegyétek rá a lovára!
Mielőtt ismét nyerekbe szálltak volna, a pretóriánusok felemelték a görögöt és feltopták a lova hátára. Egyikük megragadta a görög lovának kantárát, még a másik keményen megmarkolta az eszméletlen férfi vállát.
Vigyétek innen, intett előre a lovastiszt.
Miközben a három férfi ellovagolt Plautius táborának biztonsága felé, a Decurio felpattant a lovára és az üldözők felé fordult. Már nagyon közel jártak, alig 300 lépésnyire, és soraikat legyezőszerűen szétnyitva az egy helyben átsorgó kísérők felé vágtattak. A támadók elővették könnyű hajító dárdáikat a tokokból, és hajításra készen a fejük fölé emelték a fegyvereket.
Lazz a hadrend! Kiáltotta a Decurio.
A lovak horkantva elléptettek egymás mellől, ahogy a kísérők széthúzták soraikat az úton, szembefordulva az üldözőkkel. A katonák védekezésre készen felemelték pajzsukat, még másik kezükkel a gyorsan közeledő támadókra szegezték lándzsájukat. A Decurio azt kívánta, bárcsak hoztak volna magukkal hajító dárdákat. De sajnos arra számított, hogy nyugalmas útjuk lesz Plautius táborába. Most el kell viselniük a könnyű hajító dárdák záporát, mielőtt közelharcba kezdhetnének az ellenséggel.
Felkészülni!
Kiáltott oda embereinek, figyelmeztetve őket, hogy támadni akar.
A parancsomra! Roham!
Az auxiliáris lovasok vad csatakiáltások közepette előre lendültek, őrült vágtára ösztökélve hátasaikat, amelyek egyre gyorsabban rohantak, ahogy a két kis csatasor közeledett egymás felé. Az üldözők nem fogták vissza a lovaikat, hanem egyenesen az auxiliáris katonák felé rohamoztak. A Decurio biztosra vette, hogy az ellenség vágtában akar nekirontani emberei csatasorának, ezért felkészült az összecsapásra. Az auxiliáris lovasok azonban ösztönösen hátra hőköltek, s a csatasor lelassult. A Decurio gyorsan átlátta a helyzetet és ráüvöltött embereire.
Tovább! Tovább!
Szemben velük már látszott a némán közeledő ellenséges lovasok elszánt, könyörtelen arca. Tunikájuk és köpönyegük ráncai azt mutatták, hogy nem viselnek páncélt, a Decurio pedig szinte megsajnálta őket, mivel így egyenlőtlen lesz a közelgő összecsapás. Nem számít, milyen jók a lovaik, közelharcban esélyük sem lehet a jobban védett auxiliáris lovasokkal szemben. Anélkül, hogy bármiféle parancsra lett volna szükségük, a támadók az utolsó pillanatban hirtelen oldalra fordultak, és az auxiliáris csatasor előtt rézsútosan vágtatva hátra lendítették hajtódárdát tartó karjukat.
Vigyázzatok!
Üvöltötte az egyik katona, amint a hajtódárdák alacsonyan szállva a kísérők csapata felé süvítettek. Nem viharos dárdazápor volt, mivel minden egyes támadó gondosan kiválasztotta a célpontját. A vas dárdahegyek belemélyedtek a lovak szügyeibe és oldalába. Csupán az egyik fegyver talált el egy lovast, épp csak a nyeregszarv fölött az alhasába fúrodva. A Decurio azonnal átlátta, hogy nagyon is szándékosan választották a lovakat célpontul. Néhány ló felágaskodott, patáikkal próbálva elérni a sebeiket, még némelyik rémült nyerítéssel oldalra ugrott. A lovasok kénytelenek voltak felhagyni a rohammal, és erejüket megfeszítve próbáltak úrrá lenni hátasaikon. Ketten fejjel előre az út száraz földjére zuhantak. Még több hajító dárda süvített át a levegőn. A Decurio lova görcsösen összerándult, amint egy sötét dárdanyél a jobb vállának csapódott. A lovas tiszt ösztönösen a nyereg bőréhez szorította a combjait, és a lovát szidalmazta, mivel az megtorpant és jobbra-balra rángatta a fejét, nyálat fröcskölve szét a napfénybe. Körülötte zűrzavar tombolt, ahogy a földre zuhant katonák próbáltak kimenekülni a sebesült, rémült lovak közül. Nem messze tőlük az ellenséges lovasok a hajító dárdákból kifogyva kardot húztak elő, méghozzá a római lovasság által használt hosszú pengéjű spatákat. Az erőviszonyok hirtelen megváltoztak, és a kíséret tagjai most a pusztulással néztek szembe.
A rohamra készülnek, üvöltött fel valaki a Decurio közelében.
Futás! Nem, együtt kell maradnunk,
üvöltött a Decurio, leugorva sebesült hátasáról.
Ha elfuttok, cseszhetitek! Gyűjjetek körém, zárjátok a sort!
Ám a parancs hiába valónak bizonyult. Embereinek fele elvesztette a hátasát, és az eséstől bizonytalanul támolyogtak, még a többiek próbálták visszanyerni uralmukat lovaik felett. Nem tudtak védelmi alakzatba rendeződni, minden katona csak önmagával törődött. A Decurio oldalra lépett egy szabad térségre, hogy legyen elég helye a lándzsa forgatásához, majd az ellenséges lovasokat nézte, akik előre szegezett kardokkal vágtattak felé, hogy végezzenek vele.
– Hagyjátok őket! – harsant egy parancs latinul.
A nyolc lovas etette a kardot, és a kantárt keményen megrángatva kikerülték az auxiliáris katonák körét, majd egyre sebesebben vágtatva a légiók távoli tábora felé indultak.
– A fenébe! – sóhajtott fel valaki megkönnyebbülten. Ez közel volt, habár még így is alaposan ellátták a bajunkat.
A Dekúrió egy pillanatig osztozott katonája érzéseiben, de aztán hirtelen megfagyott a vér az ereiben.
A görög! A görög után mennek!
Nekik is utána kell eredniük. A jókora előny ellenére a görög kábassága alig, hanem jócskán lelassítja pretoriánusokat. Ezért az ellenség valószínűleg még azelőtt utoléri a három menekülőt, mielőtt elérhetnék Plautius tábornok seregét. A Dekúrió átkozta a görögöt és saját bal szerencséjét, amiért épp őt bízták meg a hivatalnok védelmével. Megragadta a hajító dárdától megsebesült katona lovának kantárát.
Szállj le!
A katona arca megvonaglott a fájdalomtól, ahogy próbálta kihúzni a hasába furodott dárdát, és úgy tűnt, meg sem hallotta a parancsot. Ezért a Dekúrió egyszerűen lelökte a sebesültet a nyerekből, és felpattant a lóra. A dárdánél recsegve ketté tört, amint a sebesült katona a földre huppant.
Mindenki, akinek van lova, utánam!
Üvöltötte a Dekúrió, és a lovat megfordítva a támadók nyomába eredt.
Utánam!
A ló sörénye a Dekúrió arca körül csapkodott, ahogy a katona mélyen előre hajolva vadul űzte, a fújtatva minden izmát megfeszítve vágtató állatot. A lovastiszt körbenézve látta, hogy négy emberének sikerült kitörni az űrzavarból, és most ott vágtatnak mögötte. Ötten, nyolc ellen. Nem túl jó arány. De az ellenségnek most már nincsenek hajító dárdái, ráadásul pajzsuknak és lándzsájuknak hála, jó esélyük van, hogy elbánjanak a csak karddal felfegyverzett ellenfelekkel. Ezért a Dekúrió folytatta az üldözést, és szíve megtelt hideg bosszú vágyal, hogy elég tételt vegyen a támadókon, ha bár azt is jól tudta, hogy meg kell védeni a görögöt, aki miatt mindez történt. Az út egy lankás domboldalon vezetett le, az ellenség 300 lépésnyivel járt előttük, míg a görög és a pretoriánusok előnye alig egyharmad mérföldre apadt. A testőrök továbbra is azzal küszködtek, hogy a lovon tartsák védencüket.
– Gyerünk! – kiáltott át a Dekúrió a válla fölött. – Tovább!
A három lovas csapat egymás után ért le a völgybe, hogy aztán elinduljanak felfelé a szemközti domboldalon. A támadók lovainak a korábbi üldözés miatti fáradtsága most kezdett megmutatkozni, mivel az auxiliáris katonák kezdték utolérni őket. A Dekúrió győzedelmesen hátra rúgott a sarkaival, és bátorítóan kiáltozott a lova fülébe.
Gyerünk, gyerünk, kislány! Tarts ki még egy kicsit!
Mire az ellenség elérte a dombtetőt, egy pillanatra eltűnve szem elől, a két csapat közötti távolsága felére csökkent. A Dekúrió biztosra vette, hogy sikerül utolérniük a támadókat, mielőtt azok rajta üthetnének a görögön és pretoriánus testőrein. Hátra pillantott, és megkönnyebbülten látta, hogy emberei szorosan a nyomában vannak. Nem kell egyedül rárontani az ellenségre. Amint az ösvény ismét ereszkedni kezdett, három mérföldnyire tőlük előbukkant Plautius hatalmas, négyszögletes tábora. A földsáncok és védőfalak övezte óriási térséget apró sátrak rácsozata hálózta be. Három légió és számos auxiliáris kohorsz, vagyis csak nem 25 000 ember készülődött az előre nyomulásra, hogy megkeressék és elpusztítsák Caratacus briton harcosainak seregét. A Dekúriót lenyűgözte a látvány, de csupán egy pillanatra lehetett része benne, mivel feltűntek az ellenséges lovasok, akik az ösvényen át egyenesen feléje rohamoztak. Nem maradt ideje megzabolázni a lovát, hogy emberei utolérhessék, csak maga elé kapta ovális pajzsát, és a legközelebbi ellenfél mellkasának közepére szegezte lándzsája hegyét. Aztán már ott is volt az ellenség között. Fegyverforgató karja hátra lendült az összecsapás erejétől, válla pedig fájdalmasan megrándult. A lándzsanyél kiszakadt az ujjai közül, és hallotta ledöfött ellenfele mély mordulását, ahogy az lobogó köpenye és lova csapkodó sörénye forgatagába veszve elvágtat mellette. Egy kartpenge csattant a pajzsán, majd a réz umborról lecsúszva felhasította a lábszárát. A következő pillanatban a Dekúrió áttért az ellenség csata során, és a kantárt megrángatva előhúzta a kardját. Üvöltözés és fegyverek éles csattogása csapott fel, ahogy a többi auxiliáris katona is megérkezett. A Dekúrió magasra emelt karddal vetette bele magát a közelharcba. Emberei elkeseredetten küzdöttek a kétszeres túlerővel. Ahogy kivédték az egyik támadást, védtelenné tették magukat a másik ellenféllel szemben, és mire parancsnokuk csatlakozott hozzájuk, ketten már vérezve a földön hevertek, a Dekúrió lándzsájától megsebesült férfi vonagló alakja mellett. A lovastiszt a szeme sarkából mozgást látott a bal oldalon, és éppen csak sikerült behúznia a fejét a pajzsa mögé, melynek fém abroncsát a következő pillanatban áthasította egy kartpenge. A Dekúrió oldalra lendítette a pajzsát, próbálva kitépni a fegyver támadója kezéből, miközben saját kardját széles mozdulattal ellenfele arca felé lendítette. A penge megvillant, a férfi szemei pedig elkerekedtek, ahogy ráébredt a veszélyre, és hátravetette magát a nyerekben. A karthegy feltépte a tunikáját, és végig szántotta a mellkasát.
A fenébe! Sziszegte a dekúrió, közelebb unszolva a hátasát az ellenfélhez, hogy bevihessen egy visszakezes vágást.
Mivel olyannyira elszántan próbált végezni ellenfelével, nem vette észre a másik irányból fenyegető veszélyt. Nem látta, hogy a lováról leugrott egyik férfi odarohan mellé, és karddal a lágyéka felé döf. Érezte a szúrást, de mire megfordult, a támadó már vértől vöröslő karddal odébb ugrott. A dekúrió azonnal tudta, a pengét az ő vére borítja, de nem volt ideje a sebbel törődni. Egy szempillantás alatt felmérte, hogy csupán ő van életben. Emberei holtan vagy haldokolva hevertek a földön, és csak kettővel sikerült végezniük ezek közül a különös néma alakok közül, akik úgy harcoltak, mintha erre születtek volna. Pajzsát kezek ragadták meg, és a dekúriót kíméletlenül lerángatták a nyerekből. A levegő kiszorult a tüdejéből, ahogy az ösvény kemény földjének csapódott. Levegő után kapkodva feküdt a hátán, és a kéklő eget nézte. Ekkor egy sötét árnyalak takarta el előle a napot. Tudta, most eljött a vég, de nem hunyta be a szemét.
Gyerünk, te nyomorult! Vicsorgott gúnyosan.
A kard azonban nem csapott le. A támadó egyszerűen megfordult és elsietett. Aztán dulakodás zaja hallatszott, majd lovak horkantása harsant, és paták dobogása csapott fel. A dübörgés gyorsan elhalkult, és csak a nyári délután derűs hangjait lehetett hallani. A bogarak neszezését csupán a fűben heverő sebesültek nyöszörgése törte meg. A dekúriót megdöbbentette, hogy még mindig életben van. Védtelenül hevert a földön, ám az ellenség megkímélte. Erejét megfeszítve sikerült levegőt vennie, és felült. A hat életben maradt támadó folytatta a görög utáni hajszát. A dekúriót keserű harag árasztotta el.
Kudarcot vallott.
A föld melegnek, nedvesnek, s nyúlósnak tűnt az ujjai alatt. Lepillantva látta, hogy vértócsában ül. A saját vérében, eszmélt rá komoran. Eszébe jutott a lágyékára kapott döfés. A kartpenge láthatóan felsértette az ütőerét, mivel a sebből sötét vér lüktetett a lábai között húzódó fűre. Kezét azonnal a sebre szorította, de a meleg vérpatak nekifeszült a tenyerének, és áttört az ujjai között. Fázni kezdett, és tudta, többé nem fenyegeti a veszély, hogy a kohorsz prefektusa leszidja. Legalábbis ebben az életben már nem. Felpillantott, és a görög apró alakját nézte, ahogy testőreivel az életéért menekül. Már nem aggasztotta a menekülők szorult helyzete. Immár nem voltak számára egyebek, csak sötét árnyak, amelyek lassan elhomályosultak. Átrafeküdt a fűbe, és ismét a tiszta, kék égboltot nézte. Semmit sem hallott az iménti összecsapást követő zajokból, számára már csak a bogarak álmosító zsongása létezett. Bemújta a szemeit hagyva, hogy körülölelje a nyári délután melegsége, miközben lassan elveszítette az eszméletét.